2026. január 6-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármán Sibocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Több mint 35 éve húzódik a csiki magánjavak tulajdonának a visszaszolgáltatása. Bíró Albin alelnökkel beszélgetünk.
10%-ba állapíthatom meg, amit visszakaptunk. Ez elsősorban attól függött, hogy melyik intézménynek kellett volna visszaszolgáltatnia.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A jó kapcsolat és együttélés titka a türelemben és a másik iránti tiszteletben rejlik. Fazakas Margit, Magyar András falvi háziasszony válaszol kérdéseinkre.
Anyósom is nagyon rendes volt, nekem pedig nagy türelmem volt az uramhoz is.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Nézzek a szemed közé, kinek szeretője kettő, három, jó dolga van annak télen nyáron. Kinek szeretője kettő, három, jó dolga van annak télen nyáron. Gyere velem a ház mögé, hadd nézzek a szemed közé, kinek szeretője kettő, három, jó dolga van annak télen nyáron. Kinek szeretője nincsen, annak kevese eszel, sincsen.
Bíró Albin vagyok, a csiki magánjavak alelnöke, 12 éve, de tulajdonképpen a mindenese 2000-től errefelé.
Minden javát visszakapta a csiki magánjavak? Vagy hiába telnek az évek, a problémák azok maradnak?
10%-ba állapíthatom meg, amit visszakaptunk. Ez elsősorban attól függött, hogy melyik intézménynek kellett volna visszaszolgáltatnia. Úgyhogy az erdők tekintetében ott katasztrofális a helyzet, mert a 17 ezer hektárból nem kapott vissza a csíki magánjavak semmit. Az épületek, ami 14 szám szerint, és Borszéktől Szép Vízen keresztül Tusnád fürdőig terjednek, ott helyezkednek el. Az épületekből egyet kaptunk vissza, amit a megyei tanács tulajdonába volt. Ez a valamikori somlyói gimnázium, amit utólag 1900-as évek elején a csíki magánjavak megvásárolt, és árvaházat alakított ki belőle. Ez az árvaház működött 90-ig, 90 után inkább az enyészet volt a jellemző, és aztán 2005-ben kapta vissza a csíki magánjavak, azzal a meghagyással a visszaszolgáltató részéről, vagyis a megyei tanács részéről, hogy adjuk át a Szapiencia Egyetemnek. Szapiencia Egyetem 3 évig, 4 évig, 2008-ig volt gazdája, és ezeket az állagmegóva munkálatokat el is végeztették, egy elég komoly beruházásnak indult, aztán menet közben kiderült, hogy mégsem lesz akkora a Szapiencia Egyetem csíkszeredai fiókja, hogy ne férnének el a most is rendelkezésükre álló saját épületben, úgyhogy ebből a megfontolásból szabaddá vált, és akkor jelentkezett a Szent Ferenc Alapítvány, Böjte Csaba, és született egy ilyen hármas egyesség, amiben a csíki magánjavak, a Szapiencia Egyetem és Böjte Csaba megegyeztünk, hogy akkor onnantól kezdve a Böjte Csaba által nevelt gyermekek lesznek ott, és ennek az volt a lényege, hogy 70-nél több házban nevelte akkor a gyerekeket, több ezer gyerekről beszélhetünk, de a gimnáziumba járó gyermekek, tehát ezeknek a korosztályoknak nem volt városi központ. Hát olyan városi központ, ahol magyar középiskolába járhattak. Tehát a történet ezzel nagyjából el is indult, és a mai napig folytatódik. Akkor 105 olyan gyerek költözött Csíkszeredába, aki a különböző házakból elérte a 9. osztályt, és az a korosztály akkor benépesítette ezt az épületet. Közben ilyen csodás Mária kert alakult ki körülötte, úgyhogy ez az egyetlen ingatlan, ami visszakerült, és ez jó példa arra, hogyha a csíki magánjavak visszakapja, vagy visszakapta volna az összes ingatlanát, akkor ilyen szép dolgok kerekedhettek volna ki belőle.
A többieket miért nem adják vissza, vagy mivel indokolják, hogy miért húzódik ez a visszaadási folyamat?
Külön kell választani, az egyik folyamat az az erdőkről szól. Itt a 17 ezer hektárból 12 ezer hektár tölgyes, holló és bélbor környékén van, másik 5 ezer hektár az Úzvölgyében. Hát ezeket első perctől ellenezték, illetve az elején, miután minden dokumentáció összekerült, és a törvény megerősített abban, hogy jogosan kéri vissza a csíki magánjavak a csíki lakók nevében, vagyis Csík vármegye, vagy Csík megye, vagy újabban Csík körzetnek a lakói, a tulajdonosai ennek a csíki magánjavaknak, és az ő nevükben kértük volna vissza. Hát egyszerűen kitaláltak mindent, a helyi bizottságok közül a Kászani az nyilvánvalóan visszaadta, a másik három helyi bizottság, vagyis Bélbor, Tölgyes és Holló, ők természetesen nem. Tehát ezen a szinten 2000-ben letett kérések után megállt a folyamat. Aztán ezt a Kászani visszaadást, amit a megyei visszaszolgáltató bizottság is megerősített, ezt megtámadta a bákói erdészet, és 2002 ben megszületett a Vásárhelyi Táblabíróságon a döntés, hogy nem jogos a kérelmünk, és az akkor letett megyei bizottság döntése, amiben 5 közbirtokossági egyesület és a csíki magánjavak mind közbirtokossági egyesület szerepelt, azt csak részlegesen hagyták jóvá, úgyhogy kivették a csíki magánjavakat. Tehát ez volt az 5000 hektár, vagyis az a fele ennek a visszaadási folyamatnak, ami úgy indult, hogy a helyi bizottság visszaadta, a másik három esetben ez már ott elvérzett, illetve 2005-ben lehetőség volt egy újabb törvénnyel újra igényelni ezeket a területeket, és onnantól kezdve a prefektúra, illetve a megyei főadósztó bizottság azt talán hevert, vagy valahol el volt. Lényeg az, hogy 2005-ben letette a csíki magánjavak a kéréseket, és 2012-ben kaptunk rá egy nemleges választ. Tehát magyarán 7 éven keresztül nem volt ennek a bizottságnak ideje, mersze, hozzáállása, hogy ezt a dossziét elővegye és nézze át. Végül is az értesítés, amivel értesítettek, hogy a csíki magánjavaknak visszautasították ezt a visszaszolgáltatást, az egy bizottsági gyűlés előzte meg. Ezekben a bizottságokban túl azon, hogy ez alatt az időszak alatt nagyjából az RMDS adta a megye ilyen irányú vezetőségét, és az összetétel is ilyen 8-3-as volt a mi javunkra. Ennek ellenére ezen a szavazaton megvannak a szavazatnak a jegyzőkönyvei. 8-3-ra veszítettünk, vagyis 8 ember úgy látta, hogy nem kell visszaadni, vagy visszaszolgáltatni. Végül is ezzel indult a folyamat, hogy 12-ben megkaptuk a választ, hogy nem kapjuk vissza. Ez is több volt, mint az, hogy 7 évig csend volt, és semmiféle választ nem kaptunk.
Az mivel magyarázható, hogy olyan területen is, ahol magyarok döntenek, ilyen végeredmény születik? Mert a törvény, hogyha nekünk ítél valamit, mert jogosan a miénk, akkor mivel tudják azt magyarázni folyton, hogy de ezért nem, vagy azért nem, vagy keressük örökké a kákán a csomót?
Ugye azt ki kell zárni, hogy a jognak bármilyen köze lenne a nemzetiséghez. Ebből nem szabadna kiindulni, sőt, ezt még feltételezni sem szabadna. Ennek ellenére megállapítható, tehát én nem nevezném így nevén a gyereket, hogy most félelem, vagy gyávaság, vagy csak egyszerűen kényelem, vagy bármi egyéb, hogy ne zavarjuk a mások köreit, vagy ne zavarják mi köreinket. Tehát nem nevezem ezt így, mert emberekről van szó, ismerősök, mindenki a maga során jó székely ember, vagy jó magyar ember, és ezt nem akarom én ebből az irányból kétségbe vonni. Senki esetében az eredménye fontos, vagyis azt jelenti, hogy akkor, amikor egy polgármester vagy egy bizottsági tag, akik nem jogászok nyilván, és nem föltétlenül kell átlássák azt, hogy mi jogos vagy mi nem jogos, vagy hogy van az egész összeállítva és letéve, de hogyha figyelembe veszem az egész csíki magánjavaknak az újraalakulását, amiben ezek az emberek jó részt részt vettek, tehát ott voltak a folyamatban, látták, hogy hogyan alakul, és hogy mennyire igazolják a dokumentumok azt, hogy a csíki magánjavak az tényleg a csík lakóinak a vagyona, és hogy ezeknek az embereknek az érdekeit kellene szolgálják. Ennek ellenére, amikor arról van szó, hogy ezt egy esetleg akkor éppen más nemzetiségű prefektussal szembe fenn kellene tartani, akkor még arra se vették a fáradtságot, hogy megkeressék, akkoriban Hajdu Gábor volt az elnöke, Rádúj Robert volt a titkár, Garda Dezső volt az alelnök, tehát bármelyik embert, engem is nyilván, én ott ügyködtem folyamatosan mögötte, megkérdezhették volna, mielőtt egy ilyen bizottságba adják a szavazatukat. Ez nem történt meg, sem itt, sem a kisebbségi javakat visszaszolgáltató bizottságnál Bukarestben, ahol szintén alelnöki helyet foglalunk el most már mindjárt 20 éve. Tehát egyszerűen döntések előtt az ott lévők, akiket mi delegáltunk, és akik minimum abban az időben kellett halljanak arról, hogy itt mi készül, és a csíki népnek van egy ilyen vagyona, ők annélkül döntöttek, és persze teljesen rosszul, teljesen a másik oldalon, hogy erről legalább tájékozódtak volna.
Van remény arra, hogy valamikor egyáltalán ezek visszakerülnek a csíki magánjavakhoz? Vagy látva a világ alakulását, látva, hogy mifele tartunk, akkor nagyon nem szögdösünk az örömtől?
Ez az egyik legnagyobb kérdés, mivel hogy én optimista embernek tartom magam. Én azt mondom, hogy az igazság az előbb-utóbb, aminek nem sok köze van az igazság szolgáltatáshoz, szerintem, de az igazság az előbb-utóbb csak diadalmaskodik. Most nem látom, hogy, mert elvileg a mostani törvénykezés alapján minden lehetőséget kimerítettünk. elkezdtem ugye az erdőkkel. Végül is a bírók, akik szintén minket kellett volna képviselnek, ha arról beszélünk, hogy kinek van igaza és ki hova tartozik, ők miután egy hévízi bíróságon meghozott ítéletet teljesen törvénytelennek, az elvekkel nem összhangban lévőnek tituláltak, és meg is semmisítették. Ez a csíkszeredai törvényszéken volt. Utána visszaküldték Hévízre, hogy nézzék át még egyszer, és olyan jelzők voltak írva a bíró tevékenységéről, hogy annak alapján, hogyha valakit az utcán ilyennel elkapnak, akkor bezárják. Itt nem. Tehát az volt, hogy törvénytelen, hogy a törvény elveit nem tartja be, hogy a törvény betűjét nem tartja. Ilyen vélemények voltak leírva abba a végzésbe. Hát úgy mentünk ilyen nagy lovakon, hogy akkor most Hévízen mindegy, hogy mit csinálnak, mert onnan ismét visszatér a törvényszékre, és ezekkel a megállapításokkal egyszerűen nincs ahogy ez már a vakvágányra kerüljön. Erre fel Hévízről megérkezik. Szinte szó szerint ugyanaz a döntés, ami az előző is volt, egy más bírónak a tollából, és ugyanaz a két bíró, aki ezeket a megállapításokat megtette, olyan viszonylag egyszerűen odaírta, hogy hát tényleg nem indokolt a Csiki magánjavak kérése. És ezzel az erdők elmentek országos szinten, és ez csak az erdő része, ezen kívül a 14 ingatlan, ami polgármesterek törvénytiszteletétől és jó indulatától függtek, és ezek közül az egyetlen pozitív példa a megyei tanács, mert ő úgy gondolta, hogy minden rendben van, és az idő bizonyította, hogy ez tényleg így van. Mások még nem merték így gondolni, úgyhogy a másik 14 ingatlan, amelyik közül beszélhettünk a Csíkszeredai Múzeumról, a Petőfi iskoláról, a Vigadóról, a mostani Fülorgége kórházról, és még rengeteg területről a városban. Tehát ezek így elmentek. Na, azért a vonalon, és azért mondom, hogy elég sok lehetőséget kimerítettünk, mert ezekkel a perekkel eljutottunk a legfelsőbb törvényszékig, sőt, Strasbourgba is letettük. És miért mondom, hogy azért mégiscsak lehet elvileg esély vagy remény, mert úgy gondolom, hogy ma a világban nincsen egy olyan intézmény, olyan fórum, ami létezett például 29-ben, 28-ban vagy 34-ben. Ezt úgy hívták akkor, hogy Nemzetek Szövetsége, és gondolom, hogy valami ESZ-nek volt az elő intézménye, de akkor a csíki magánjavak a román államot nyugodtan perelhette, sőt, döntés is született. Az egy más kérdés, mivel hogy az egész világról voltak ott szakemberek, vagy küldöttek, a mi ügyünket egy norvég, egy japán és talán egy spanyol, tehát három ember tárgyalta, de volt lehetőségük, nem mentek bele a jogi vitába, hanem azt mondták, hogy keressünk, és egyezzen meg a román állam a csíki magánjavakkal egy gyakorlati megoldásba. Amit persze a román állam, mivel tudta, vagy úgyse fogja betartani, lazán elfogadott, nagy volt az öröm, a készfogás, minden, és rá két évre ennek a döntésnek a nyomán, két évre egy törvénnyel oldották meg, amiben egy ilyen egyszerű dolgot írtak bele, hogy csak részlegesen, tehát az ingatlanokat adták volna vissza, és az erdőnek a durván 20%-a, vagyis 6000 hektár, alá akarták íratni a csíki magánjavak vezetőségével, hogyha ezt visszakapták, akkor többet soha semmiféle követelésük nincs. Na most egyetlen felelős ember sem írhat alá ilyent, mert ki ő, hogy lemondjon 20-25 ezer hektár erdőről. Úgyhogy ezt nyilvánvalóan nem írták alá. Tehát azt mondom, hogy akkor létezett Nemzetek Szövetsége, egy fórum, ami ma nem létezik. Ezért voltunk mi arra kényszerülve, hogy csíki magánjavakként egy vagyon visszakérés vagy visszaosztás megtagadása miatt az emberi jogi bírósághoz fordultunk, és nyilvánvaló, tehát hogy az ember megnézi az emberek jogok kártáját, akkor kiderül, hogy nem kell semmiféle rossz indulat ahhoz, hogy ezt a mi kérésünket visszautasítani. A három szempontból próbáltunk érvelni, az egyik az igazságos bírálat, a másik a tulajdonhoz való jog, és a harmadik lett volna szerintem a legütősebb, ugyanis a sok kanyarba. Az akkori csíkszeredai polgármester, ez 2002-ben történt, kiderítette, hogy a csiki magánjavak ellentétben az összes többi közbirtokossági egyesülethez kisebbségi intézmény. És akkor ahelyett, hogy a tízes törvénnyel visszaszolgáltassa ezt a vagyont, arra hivatkozott, hogy kisebbségi intézmény lévén, vagy egyesület, ezért a később létrejövő egyházi és kisebbségi vagyonokat visszaszolgáltató bizottságra kell bízni. Tehát visszautasította, aztán utólag kicsit úgy meghúzigálták a fülét, hogy ne nevezze ki automatikusan magát Csíkvármegye egyik leghitványabb emberének, és ennek az lett a következménye, hogy ezeket a visszautasító döntéseket visszavonta, és 2002 óta elvileg azon bármelyik polgármester megtehette volna azt, hogy ez egy akkor be nem fejezett folyamat, és befejezi úgy, hogy konkrétan visszaadja ezeket az épületeket.
Most, hogy a Rekorder egy oknyomozó riport kapcsán feltárt sok rendellenességet az igazságszolgáltatás berkeiből, most van egy kis reményünk, hogy talán ennek kapcsán valami változik, és nem az érdekek mentén fognak dönteni a bírák?
Hát itt lehet, hogy nagyon eredeti lesz a véleményem, ugyanis ezekből a perekből, amikor dúlt itt a korrupció ellenesség, tehát az alatt az időszak alatt, amikor Kövesi volt a DNA-nak a vezetője, akkor azért azon az oldalon is voltak túlkapások. Most értem bizonyos embereknek a nosztalgiáját azokkal az időkkel kapcsolatosan, viszont ismerek egy pár, és nyugodtan nevezhetem áldozatnak. Tehát az akkori viszonyt én egyáltalán nem kívánom vissza, és a gond az, hogy maga az igazságszolgáltatás az nem csak erről szól, és nem csak arról szerintem, hogy mennyire durva. Tehát én ismertem olyan embereket abba az időbe, akiket meghurcoltak, akiket letartóztattak, olyan ügyekért, amikhez vagy semmi közük nem volt, vagy egyszerűen nem beszélhettünk korrupcióról, mert beleerőltetik ugye, hogy más haszon, az anyagi haszon kívül is lehet, de ezekben az esetekben nem volt, és ezt teljes felelősséggel merem állítani, tanúnak is hívtak elég sok esetben, és ebből olyan perek lettek, nyilván a végső szinten, tehát a legfelsőbb bíróság végül is ezeket felmentette, a jó részüket, van olyan, akit a mai napig nem tudom, hogy és ismertem azt a rendszert, mondjuk a biztosítási rendszert, hogy jutottak oda, hogy 9 évet, még nem tudom mennyi évek leítéltek el embereket, úgy, hogy bizonyíthatóan egy lej csúszópénz, vagy egy lej valami befolyásolásra nem kelt el. Tehát azt mondom, hogy az a felem, az se volt jó. Ezért könnyű nyergelni, és mindenki azon nyergel, hogy a korrupciós, hogy nem ítélnek el megfelelően mindent. Szerintem itt az egész bíróságon az lenne inkább mérvadó, hogy ne kelljen ügyvédek, azért abba hagyják a szakmát, mert betonpereket elveszítenek, és azt se tudják, hogy miért, úgyhogy 100%-ig igazuk van, és másokat meg megnyernek, és szintén nem tudják, hogy miért. Tehát itt az van, hogy ez az esetlegesség, borzasztó szubjektivizmus, és egyfajta ilyen egyik vagy másik oldalnak a partolása, sose lehet tudni, hogy miért. Tehát az embereknek az az érzése, hogy az intézményeket támogatja a bíróság egyértelműen, viszont vannak olyan intézmények, akik esetleg egy személyi konfliktus nyomán rossz viszonyba kerültek egy törvényszékkel. Konkrét példákat is tudnék mondani. Na, az az intézmény, az veszít mindegy, hogy ki az ellenfél, és mindegy, hogy ki a felperes vagy alperes, mert hogy annak idején valami rossz fát tett a tűzre, például nem engedélyezett egy parkolót oda, ahova ők szerették volna.
Most, hogyha valami csoda folytán mégis úgy döntenének, hogy mindent visszakapnak, van mit visszakapni? Az erdők még megvannak? Vagy már le van tarolva, és csak a helye van meg? Vagy az épületek milyen állapotban vannak?
Az erdőket azt vegyük külön, ott hála Istennek, vagy hála a fennvalónak. Érdekes módon 90-ig is úgy, ahogy rendben voltak. jó erdők vannak, nyilván bejártam az egészet, nem kicsi dolog, de hát az igazgató tanácsban vannak erdészek, akik ismerik a terepet. Ugye az Húzvölgy itt mind a fenti 12 000 hektárt, azt láttuk, és jó erdők vannak. A mostani romszíva rendszere szerint kezelik őket, és betartják azokat a szabályokat, amik érvényesek, és amik az erdők megmaradását biztosítják. Úgyhogy van a bizonyos százalék, amit ki lehet termelni, azon nem mennek felül. Nyugodtan mondhatom, hogy az erdők azok megvannak, sőt az egyébként a nem minket képviselő megyei erdész főnök is mondta, hogy nyugodtan, mert ők vigyáznak az erdőre, tehát ha eljön az idő, mert ő is úgy látja, hogy ha az igazság valamikor színre kerül, akkor ez a csíki magánjavakat és ezen keresztül a csíki népet illeti, akkor meg lesz, és azt ne búsuljuk, hogy letarolták. Ez megtörtént egyébként a 40-es években, megtörtént a 20-as években, tehát amikor ezek a gazdaváltások voltak, akkor tényleg fék nélkül belementek. Az ingatlanoknál ott azért is vagyok viszonylag nyugodt, annak ellenére, hogy nem került az állami tulajdonból vissza magántulajdonba. Tehát ez az egyetlen panasz, mert úgy egyébként menet közben ezek az épületek egy kivételével, ami állítólag hamarosan sorra kerül, ez pedig a csíkszeredai vigadó. A többi, tehát a Petőfi iskola, a múzeum, az árvaház, ez mondjuk Böjte Csabának és Szent Ferenc alapítványnak köszönhető elsősorban. Tehát a jelentős épületek, azok megújultak, sőt, óriási pénzekből tették rendbe őket, úgyhogy minden standardnak megfelelnek. És a város használja. Az egyetlen különbség, hogyha én nagyon finoman belemennénk a jogba, az az, hogy a tulajdonos az Csík megye, vagy Csík vármegye, vagy Csík lakóinak a tulajdona, ami azt jelenti, hogy Bélbortól Kászonig mindenkire érvényes, mindenkire vonatkozik, és mi csíkszeredaiak használjuk. Kivétel mondjuk a Tusnádfürdői, vagy a Szépvízi, volt kapitányi lakás, amit Szépvíz használ, vagyis a Szépvíz lakói. Végül is ez nem is annyira lényeges, tehát hogyha ebből a szempontból veszem, akkor amit el kellene kerülni, és nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az az, hogy állami tulajdonba maradjon egy olyan ingatlan, ami magántulajdonként működött, mert ez sose jó.
Elhangzott interjúnk Bíró Albinnal, a Csiki Magánjavak alelnökével készült. A tisztelet és egymás megbecsülése a jó együttélés alapja. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nem vagyok szép, csak a szemem fekete, nem vagyok az ültetőben csemete, sem csemete, sem a fának levele, sírhatta már, igen, el vagy felejte.
Bartos Éva énekelt. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Az ásványvizes üvegeket dugaszoljuk jól be, és állítsuk a szájukkal lefelé. Ha a kalácsot hosszabb ideig akarjuk tartani, tegyük légmentesen záródó fémdobozba, egy szelet friss kenyérrel, amelyet 2-3 naponként kicserélünk. Az ételeket jobb többféle zsiradékból készíteni, a főzéshez használjunk olajat és zsírt, és a végén egy darabocska friss vajat is. A túlzsíros levest főzés közben szűrjük át egy hideg vízbe mártott ruhán. A friss kenyér vagy tészta könnyen vágható, fövővízbe mártott késsel. Ha a konzervdoboz alja vagy teteje kidudorodott, ez azt jelenti, hogy a tartalma elromlott, tehát nem szabad fogyasztani.
Kamrezután így élem én,
Fazakos Margit gagyba születtem, fiatalon idejöttem férhez, Andrásfalvára. 70 éve, hogy itt élik Andrásfalván. Kollektívbe dolgoztunk, nem mentünk sehova. Uram 16 éve meghalt, azóta egyedül élek. Nyárba itthon, mert már ahogy tavaszodik, akkor alig várom, hogy hazajöjjek. Pedig ott olyan jól van dolgom.
A leányánál van Gyergyóban, igen. A téli hónapokban.
Igen. Van két szép fiú unokám, azok nem laknak ott, csak a leányom egyedül van. Úgyhogy nem vagyok láb alatt, az a nyugtat. Jól vagyok, hála Istennek.
Amikor ide került Magyar András falvára, akkor hogy nézett ki a falu? Mert ma egy nagyon kiépített, szép házakkal, rendezett portákkal levő településen vagyunk.
Fiatalok vannak, hál' Istennek, fiatal házas párok, a leányok ide házasodtak, és azért a falu egy kicsit gyarapodott, de öregük már csak kevesen vagyunk. 4-5 idősasszony van, 2 idős bácsi, a 80 évesek, és a fiatalok vannak inkább, fiatal párok. Most kezdett szaporodni egy kicsit a falu. Kollektívbe dolgoztunk sokat, még mikor idősek voltunk, akkor is kimérték a porciót, meg kellett csinálni. Mert ha nem vették el a 30 árat, és csak úgy adtak, hogyha dolgozunk. És ezt a nagy határt, ez a kicsi falu népe, bizony, most már úgy bé van bokrosodva, különösen az a túlsó határ nagyon. Mert a fiatalok bejárnak keresztúra, és ott dolgoznak, és így a falusi munka marad.
Fáj a lelke, amikor látja, hogy az a terület elhanyagolva van, ahol maga annak idején fiatal korában dolgozott?
Itt dolgoztunk, és olyan jó összetartó volt a falu. Közösen is dolgoztunk, és külön is dolgoztunk, de nagyon jó volt. Soha nem volt vita, nem volt ellentét, jól eltelt a munkába és az életünk.
Amikor ide került, akkor még szőttek, fontak az asszonyok, vagy már az is kimenőbe volt?
Hát szőttünk, fontunk, kendert tiloltunk, úgy mondtuk, hogy megmunkáltuk. S még kötöttünk a szövetkezetnek is, meg kellett a pénz. Most már sehol semmi nem fogunk, mert nem is tudunk, de nem is foglalkoznak a mostani fiatalok, nem foglalkoznak a kötéssel, vonással, olyasmivel. Járnak el legtöbb dolgozni keresztúra.
De használják azokat a terítőket, szőnyegeket, amiket még önök megszőttek annak idején?
Á, nem nagyon. Most már a perzsos, a bótiak, pedig sokkal nehezebb. A tisztításos minden, de ki van menve divatból, most más divat járja.
Lehet, hogy még divatba fog jönni, amikor majd rá leszünk szorulva.
Úgy vigyázok, abroszok, törülközöm, minden szekrénybe lerakva, hogyha meghalok, aztán a leányaim osszák el úgy, hogy ők megkapták a részüket, mert mikor mentek férhez, a stafírungot, úgy mondtuk réget, a leányok stafírungot kapnak, kiállítást, szőteményt, mindent, ágyneműt, párnát, dunyhát, mind a két leányomnak, jaj, hogy ügyekeztem, mert úgy ragaszkodtak a dunyhához. De már le van rakva, nem kell most már.
Akkoriban megvolt, hogy hány terítő, hány szőnyek, mekkora párnák, milyen dunyha, mit kellett vigyen egy lány a házhoz? Vagy ez a módtól is függött, hogy kinek milyen volt a lehetősége?
Nálunk 3 leány volt. 3 év alatt mind a 3-an ott hagytuk a szülőket. Férhez mentünk, és azokat mind ki kellett állítani, szőni, fonni, hogy legyen mindeniknek. Hát legkevesebb 6. Ami 6 törülköző, 6 pohártörlő, na még mi?
Párna húzat, meg falvédő.
Igen, párnas, ahhoz húzat, paplans, ahhoz húzat. Dunyha volt a takaró hétköznapokra, de volt ünneplőnek is, olyan, amit csak akkor vettünk használatba, amikor vendég jött.
Hát akkor nagyon korán el kellett kezdjék ennek a fortját megtanulni, tehát az édesanyja mellett nagyon hamar kellett beszokni a szövésbe, meg a varázsba, meg az hasonló dolgokba.
18. évben voltam, amikor férhez mentem, de én szőni, fonni, varni, minden otthon megtanultam. Úgyhogy én itt már tudtam csinálni anyósom. Mal 60 évet voltunk együtt. egy konyhán, de mi soha egy fél órát haragba nem voltunk. Ők ott túl a sarokban voltak, az öreg tatálos, itt ezt a felide birtokoltuk. Két leányunk született, szerettünk volna egy fiút, de nem jött össze, s aztán két leány itt hagyott, elmentek messze, s most már legtöbb családban ez van, igaz-e?
Mi volt a titkuk, hogy nem veszekedtek soha? Mert bizonyára azért lehetőség lett volna 60 év alatt.
Biztos, hogy lett volna. Hát nem tudom. Anyósom is nagyon rendes volt, nekem pedig nagy türelmem volt az uramhoz is. Nagyon jó ember volt, csak szerette a mulatságot, és amikor elmentünk bába, én legtöbbször sírva jöttem haza, mert láttam, hogy más olyan párok, mint már hazamentek ügyesen, de az én uram még örökkétig énekült, szerette nagyon a társaságot, de másképpen nagyon jó ember volt.
Annak idején sok bál volt? Sok lakodalom, amiben el kellett menni, vagy tiszteletet kellett tenni?
Volt olyan év, hogy 8 lagziba voltunk. Mindenivel elmentünk, mert szerette Tatas. Elmentünk, megtettük a tiszteletét a családdal szemben, és elmentünk.
De akkoriban nem pénzgyűjtés céljából szervezték a lakodalmat, hanem azért hívták meg a rokonságot, hogy örüljenek a fiatal párral. Tehát nem volt ez olyan nagy befektetés.
Nem. Vittünk a konyhára mindig tyúkot, lisztet, cukrot, mindent vittünk. Akkor nem volt ez a nagy ajándék, mert hát adtunk akkor is, de nem úgy, mint mostan, ahogy van.
Gyönyörű szép a háza, itt az egész bennvalója. Annak idején Kalákába építették ezt a házat?
Én mikor idejöttem, akkor nem volt kívül még megvakolva. Hát 45-ben vagy 46-ban lett építve, és azután aztán őt vakoltattuk, s rendeztük a többi felét. És akkor volt több mesteremből, lehetett inkább kapni, hát most már alig lehet kapni, aki valamit megcsináljon, javítson. Elváltozott nagyon azóta az élet.
Vannak jó szomszédok, van akivel összeüljön?
Jók, mert jóba vagyunk, de össze nem élünk mindenkinek. Itt a szomszédasszony, ez nagyon nagy beteg. Szerencse, hogy a menyecskéje Sommér most, és mellette tud lenni, mert a fia eljár trénautókkal külföldre. Sokat van oda, a menyecske van itthon.
Amikor tavasztól őszig itthon van, akkor segítsége van, hogy a kertbe esetleg segítsen, vagy megcsinálja Margit néni?
Szállatlan, a drága, szép, nem is kívánkozom hátra a kertbe, mert egy darabig az egyik szomszéd csinálta, de fák vannak, gyümölcsfák, és azt mondják, hogy ha nem tudják géppel csinálni, akkor nem bírják, mert olyan drága, napszámos, és olyan sokba kerül, hogy így aztán ott van a fű marad.
Margit néni, a fiatalabbak jönnek-e, hogy kérdezzék a múltról, hogy milyen volt itt leánykorában, milyen volt itt hajdanán, mit csináltak, hogy csinálták, vagy a mai fiatalt minden érdekli, csak a múlt nem?
Csak a múlt nem, de legtöbb helyen úgy van, hogy öregükkel voltak. Egy családban, és az már tudja, hogy hogy volt, mennyi nehézség volt. A kollektívben nagyon nehéz, sokat kellett dolgozni, nagyon sokat.
Soha nem vágyott el András falváról? Nem vonzott a nagyvilág?
Nem, tiszta csoda. Se az uramot nem bíztattam, nem is hagyta volna. A lovakot is nagyon szerette, mindig lovat tartottunk, mert porckopásos volt, és nem tudott nagyon járni. A lovat befogtuk, segítettem befogni, fölült a szekére, és a mezőn aztán dolgozott, de gyalog nem nagyon tudott járni. Van, amikor semmi se kell, se rádió, se tévé, jobban szeretem csendes. Én nem járok sehova, mert nem akarom a fiatalokat fenntartani, mert nekik munka van, dolog van, s aztán sokszor mondja a leányom, hát én nem megyek el valamelyik szomszédba, de mondom, fiam, mindenkinek dolga van, s én nem szeretem. Mikor olyan bajom van, akkor megyek el csak, de nagyon jó szomszédok vannak, segítő készük, ha valami olyan bajom van, nagyon panaszom, igazán nem lehet. Rendesek. Én is, amivel lehet, és amikor tudok, mindig abba járok, hogy jót tegyek, rosszat ne tegyek senkinek. Aztán így telik az élet.
Fazakas Margit, Magyar András falvi háziasszonnyal beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Gyárfás Mária énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Fölakasztom a szegre, gyáva legény, kinek nincs szeretője, gyáva legény, kinek kettősé, de három nincs, nem is szép legény, kinek göndör haja nincs. Édes jó anyám, nem írok több levelet, Szilajcsikom, megrúgta a jobb kezem, fájdalmasan kilátszik a csikorugása, sír a jó anyám, hallik az okogása. Fájdalmasan kilátszik a csikorugása, sír a jó anyám, hallik az okogása.
Fazakas Istvánt hallgattuk, jövök Edenit a Gazda Életben, többek között Kovács László Homorod Karácsony falvi Kovácssal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Sepsibesenyőről hallhatnak. Hunyadi Csillát hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bambó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.